Az utóbbi időben eléggé megváltozott a hallgatók aránya, ami a fiúk és a lányok számát illeti, és sok esetben kioszthatatlanok azok a darabok, amelyeken valamikor mi is felnőttünk. Tehát a drámairodalom lassan hasznavehetetlenné válik. És akkor 2-3 éve én elkezdtem úgy dolgozni a hallgatóimmal, nyilván elsősorban Kolozsváron ott oktatok, hogy közösen írjuk a darabot. Felvetünk egy témát, és az ő történeteikből aztán összeollózzunk egy előadást. Most is úgy történt, hogy feldobtam egy témát, mindenkinek kellett írni egy történetet. Az egyetlen megkötés az volt, hogy úgy kellett kezdődnie, hogy én azt hiszem magamról, de tulajdonképpen. És akkor ennek kapcsán írt mindenki egy történetet. Volt egy első kérdéskör, talán egy második kérdéskör is, nem emlékszem. És utána pedig volt 3 kérdés, mindenkit arra kértem, hogy tegyen fel egy kérdést a kollégáinak, egyet a szüleinek, és egyet nekem. És akkor mindenki válaszolt minden kérdésre, a saját kérdéseire is. És akkor ezeket a szövegeket összeírtam, lett belőle egy vaskos valami, amit aztán az első olvasópróbán meghúztunk, és az előadás készítése során még jobban átcsoportosítottunk, és lerövidítettük arra, ami lett.
Ez veszélyes játék, mert lehetnek nem őszinték is, és lehet egy olyan történet is, ami úgy nem vezet sehová.
Bízom abban, hogy főleg azáltal, hogy egymásnak teszünk fel kérdéseket, egyszer csak kibújik a szög a zsákból. És csak az maradt, ami úgy tűnik, hogy végeredményben, még ha nem is arról szól, amiről a szavak, de valahol egy nagyon őszinte megnyilvánulás.
És mi volt a tapasztalat így a próba folyamat során? Akkor voltak ilyen nagy sírások, nevetések, azt mondták, hogy te biztos most nem mondtál igazat, mert nem is így gondolod azt, amit most éppen megfogalmazol, vagy elmondasz, azért jól ismerik egymást ezek az emberek.
Ja, annyit még kell tudni erről a szövegkészítési módszerről, hogy én nem mondtam el, hogy ki írta az adott szövegeket, össze-vissza ollóztuk, és igyekeztem úgy összeállítani, hogy senki nem a saját szövegét mondja. Tehát mindenki másnak a szövegét mondja.
Hú, ez most nagy meglepetés, mert ugye tegnap lehetőségem volt ugye látni az egyik próbát, és én azt gondoltam, így látva a színész hallgatókat egy-egy előadásban, vagy mondjuk színházi falakon kívül is, hogy mindenki őszintén a saját gondolatait vallotta meg, de akkor ez annyira természetes volt, és természetesen lett belegyúrva az előadásba, hogy ez fel se tűnt. Nektek, színészeknek ez miért jelentett kihívást, hiszen ugye azt gondolnánk, hogy könnyebb egy Hamlet bőrébe bújni, Júliát, Rómeót játszani, mint hogy magunkat kiadjuk, magunkról beszéljünk, illetve hát akkor a társunkról, hogyha erről van szó a nagy meglepetésben.
Jó, Jézus,
igen, nálad van a mikrofon, Míra.
Hát nem tudom, igazából én azt érzem, hogy mindennyiunkat ugyanaz a probléma foglalkoztat, ami ebből az egészből ki is derül, úgyhogy igazából szerintem mindenki kicsit magára is tudja venni azt, amit kapott, azt a szöveget, mert ezekben nem is megfordulnak. Így, igen.
Milyen témák kerültek elő, vagy mik voltak azok a nagy válaszok, amik megfogalmazódtak akkor azokban a kérdésekben, amit magatoknak tettetek fel, és egymásnak, ugye, hogyha jól értem itt a próba folyamatban.
Szóval, amiket egymásnak föltettünk kérdéseket, ott szerintem leginkább az fogalmazódott meg szerintem nagyon sokszor, hogy mi együtt, mint csapat hogyan tudunk működni, hogyan viszonyulunk az egyetemhez, és ott igaziból ezek a kérdések voltak túlnyomó részében, és ugye a másik kérdéskör az pedig a tanár úr hatására a szüleinknek tettük föl, és ott pedig ilyen nagyon különböző kérdések voltak, mert ugye mindenki teljesen más családból származik.
Mi például nagyon kíváncsiak vagyunk erre, milyen kérdéseket lehet feltenni a szülőknek, ugye akiknek ti vagytok a legszebbek, legügyesebbek, legjobbak.
Hát ez az előadásból kiderül. Azt hiszem, hogy így mik voltak, de hát ugye volt ilyen válással kapcsolatos kérdés, veszekedéssel, hogy ők elégedettek-e velünk, meg így mindenféle ilyesmi kérdések felmerültek.
Akkor ti gyakorlatilag valamelyik osztálytársatokat játsszátok el? Az ő bőrébe kellett bújni? Ez volt a
szerintem
feladat?
Szerintem nem. Én például nem tudom, hogy azt a szöveget, amit én mondok, kiírt, mert nem kérdeztem rá, meg nem... Jó, vannak olyan szövegek, amikről tudjuk, hogy a másik írta, mert kiderült valahogyan. De hogy nem is akartam rákérdezni, vagy hogy így nem is volt ez fontos, hanem egyszerűen ott vannak azok a mondatok, amit valaki gondol, és hogy akkor azt én hogyan közvetítem, és nem konkrétan eljátszom mondjuk Brigit, hogyha ő írta, vagy Edinát, mert elég hülyén is vennék ki magát szerintem.
Igen, ezzel kapcsolatban még annyit mondanék az írás technikájáról, hogy ha volt egy kérdés, amire kaptam, mert 11-en vannak az osztályban, csak 7-en játszanak, 4-en más színháznál már dolgoznak, és hogyha volt 11 válasz, én a 11 választ úgy írtam össze, mint hogyha egy ember mondta volna. És akkor így alakult ki sokszor egy olyan szöveg, amelyik látszólag ellentmondásokat tartalmaz, de ilyenek vagyunk, hogy ebben a pillanatban egyet állítunk, és egyszer csak teljesen homlokegyenes az ellenkezőjéről beszélünk a következő pillanatban. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy most én elhagytam a neveket, de megőriztem a szöveget, az illetőnek a szövegét, és akkor másnak adtam. Minden diák legalább 3-4 más embernek a szövegét mondja.
Szépen lassan csak kinyomozzuk akkor ennek a történetnek a végét, mert ilyen szempontból is nagyon különleges az előadás, és ugye hát nem nevek, hanem számokkal vannak jegyezve a bizonyos karakterek, amiket most akkor el is mondanék, mert itt a nagy izgalomban az elején elfelejtettem bemutatni a vendégeinket. Első Szilágyi Mira, második Jáger Simon, harmadik Zsenák Lilla, negyedik Erős Brigitta, ötödik Mesés Gáspár, hatodik Bajkó Edina, hetedik Lukács Andrea, továbbá pedig a díszlet jelmeztervező Sós Beáta és a produkciós munkatárs, amelynek mindjárt a végére járunk, hogy ez mit is jelent. Keleven Roland is a vendégünk, de akkor evezzünk tovább ezeken a mély vizeken, hogy mik is ezek a történetek, amelyek a felszínre kerülnek, mert nagyon-nagyon erős mondatok hangoztak el, nekem még jegyzetelni is kellett, így most, ahogy eszembe jut például ilyen, hogy ahogy egy anya mondja, mert hogy ugye nem csak gyerekeket alakítatok, hogy nem te vagy felelős az én alkoholizmusom miatt, vagy hogy már most egyedül öregszem, vajon hogyan lesz ez tovább? Neked milyen problémákkal kellett megküzdködni?
Az előadásban, vagy így?
Hát most a kettő nagyon összefügg, ugye?
Igazából én visszatudok, vagy szeretnék visszacsatolni ahhoz, amit Gazsi mondott is a tanár úr, hogy mindegyik szövegben ugyanazok a problémák vannak gyakorlatilag, csak máshogy vannak elrejtve. És én azt gondolom, hogy ebben a társadalomban, ahol mi most vagyunk, fiatalok, nem csak a művész világban, hanem az egész világon a mi generációnkat ugyanezek foglalkoztatják, hogy például ugye nagyon erősen van egy olyan rész benne, amikor a szüleinkkel kapcsolatban beszélünk arról, hogy vajon kaptunk-e elég szeretetet, mi lett volna, ha másképp csinálunk valamit, és ezek tényleg olyan dolgok, hogy mindenkit az foglalkoztat, hogy mi lesz velem, lesz-e pénzem, lesz-e munkám, lesz-e párkapcsolatom, vajon azok a problémák, amik most bennem vannak, azok a frusztrációk, azok a szüleimtől erednek, azokat én generáltam magamnak, vagy ez pedig már generációk óta minden családban van például egy ilyen probléma, hogy nem tudom, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk. És én nem nagyon tudom ezt külön szedni, szóval nem tudom azt mondani, hogy azok a monológok, amiket én mondok, az konkrétan mondjuk az erőszakról szól-e, vagy a szerelemkeresésről szól-e, mert nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó. Hát ezt így elmondtam most.
És hát ezt így meg is értettük. Én az előadás folyamán néha arra gondoltam, hogy akkor ez most meg volt tervezve az előadásban, vagy ezt improvizálták, tényleg beszóltak egymásnak, jól hallottam, hogy akár még sértegetik is egymást, persze. Jó poénokkal, de hát akkor ez is arra hajazott, hogy még jobban megismertessétek a nézővel magatokat, vagy tükröt szerettetek volna tartani.
Azt gondolom, hogy egy picit az is a szándék, hogy adjuk a feszültséget. Másrészt meg én tudom azt, hogyha mondjuk nekem beszól valaki, vagy én beszólok például Lillának, akkor nem fog megsértődni, mert már annyira ismerjük egymást, hogy mondhatunk egymásnak csúnyább szavakat is, mert nem viseli meg a másikat. Meg amúgy így működünk, hogy imádjuk egymást, szeretjük egymást, aztán meg mondunk valami csúnyát, és akkor viccet csinálunk belőle. De hogy ez nem csak mi, hanem hogy így működik a világ szerintem. Én ezt gondolom.
És valószínűleg így gondolta a rendező is, nem? Hogyha ez a jelenet ilyen formában benne maradhatott.
Igen, végeredményben itt nem akarom konkrétan elárulni, hogy miről van szó, mert akkor lehet, hogy nem tudom, hogy meglepetést lövünk le az előadásból. De hogy egy ilyen helyzetben, mint ez a jelenet, ez szokott történni, hogy az emberek beszólnak egymásnak, nevetnek egymáson, valamilyen módon kifigurázzák egymást, és ezt szabadjára engedtük. Kinek milyen ötlete van, ki mit akar beszólni, nyugodtan szóljon be.
Csak annyi, hogy hallják a nézők is, tehát hogy nem ez a piciben mondom, és akkor így hallod, milyen vicces vagyok a mellettem állónak, hanem úgy, hogy ez kifele is hallható legyen. Ennyi volt a kikötés.
Tilla, te miket szólhattál be így az előadás folyamán? Tehát mik voltak ezek a nagy problémák, amelyeket te kellett ugye megéljél? Most nyilván kicsit komolyabbra fogva a szót.
Én nem nagyon szóltam be, mert én egy pont egy olyan, ha mondhatom ezt, hogy karaktert választottam abban a pillanatban, amikor ez a beszólós jelenet van, hogy inkább csak magamra figyeltem. De ezt majd úgy is meglátják, hogyha eljönnek.
Mások is rád figyeltek, tehát az az igazság.
Igen, igen, ez volt a célom. Na. Nem tudom most, mit mondjak hirtelen.
Miket kellett felépítsél, vagy milyen kihívásokkal küzdöttél meg, milyen nagy problémákat kellett neked bemutatni ezen a karakteren keresztül?
Hát igazából ez egy erős kifejezés ez a karakter, mert amit, nem tudom, egy ilyen kettős érzet van, mert olyan, mintha magadat játszanád, de közben mégsem magadat játszod, és akkor így ilyen, ez a kettő között evezel, hogy most akkor mi van, de az én szálam, vagy amit én építek fel, ez egy nagyon érzékeny oldalát mutatja meg ennek a karakternek, de közben meg folyamatosan ennek ellene kell mennem. Szóval nagyon nehéz például az én részemnél az, hogy egy olyan erős szöveget mondok, ami az én saját személyiségemre is kihatással van, és hogy nagyon küszködök ellene, hogy ne érzékenyüljek el, és ennek ellenébe menjek, és hogy ezt fokozatosan felépítsem. Például az én részemben a párkapcsolatról van szó, illetve magamról, hogy egyedül maradok, és egyedül vagyok, és hogy senki sem figyel rám, és hogy tudja az ember magára felhívni a figyelmet, hogy én is itt vagyok köztetek, és hogy ne hagyjatok egyedül.
Azon gondolkodtam végig, hogy ez gyakorlatilag a ti egyfajta ilyen névjegy előadásotok, ugye, amiben a teljes repertoárt, a teljes karakterkészletet, a lehetőségeket fel kell rajzolni, színpadra kell vinni, meg kell mutatni. Akkor átadom, mint közben nyújtogatják ugye a mikrofonokat, sokan vagyunk a műsorban. És hát ugye, akkor Edina hozzád került a mikrofon, te gyönyörűen énekeltél, ugye, ami tehát lehetőség volt ezt is megmutatni, hogy te miket tudsz, közben meg egy olyan karaktert hoztál, amit biztos nem képzelünk rólad, hogy ilyen rapper sapkában, vagy hogyan is nevezik ezt, flangáltál a színpadon, milyen lehetőségeket kaptál?
Húha! Ugyanúgy nem használnám a karakter, vagy a szerep szót.
Műsor végére elfelejtem, ígérem.
Ahogy Lilla mondta az előbb, hanem inkább a próba folyamatról beszélnék, amit én tapasztaltam a próba folyamat során, hogy ez a, hát nem módszer, vagy nem tudom, ez a stílus, amire tanítottak minket itt az elmúlt 4 évben, amit megszoktunk, az abból való kilépés ebben a próba folyamatban, ami nekem nagyon jó volt, vagy fontos volt ezt megtapasztalni, hogy nem kell ragaszkodni semmihez. Ami szerintem például a hallgatónak a görcsösségét is sok esetben előidézi, amivel én is küzdöttem hallgatói éveim során, és ebben segített az, hogy nem kellett, tehát lényegében azt éreztem, hogy nem kell semmit megformálnom, hanem hagynom kell, hogy jöjjön az ki belőlem, ami éppen bennem van. Ha én aznap reggel mondjuk bal lábbal keltem fel, akkor nem kell ezt elhessegetnem és eltakarnom, hanem annak függvényében fogok próbálni aznap, és engedem, hogy ha ettől mondjuk a monológom más lesz, akkor hadd legyen más.
Picit elnézést, hogy közben szólhat. Itt a karakter dologgal kapcsolatban szeretnék csak mondani egy-két dolgot, hogy ahogy Edina is említette, igen, valami másfajta dologgal kísérletezem, és abból indultam ki, hogy gyakorlatilag karakter, nem azt mondom, hogy nincs, mert ezt is mondhatnánk, hogy a karakter nincs, inkább azt mondanám, hogy nem cél. A színésznek a munkája nem abban áll, hogy egy karakter legyen, hanem az egy következmény. Neki teljesen más céljai vannak, én inkább a jelenlét felől közelíteném meg, amiben benne van az is, hogy én bal lábbal keltem fel, és az, aki én most ebben a pillanatban vagyok, mindig hozzátesz ahhoz a valakihez, ahhoz az identitáshoz, ami megjelenik a színpadon. Aztán, hogy ezt karakternek látják, hogy ezt az okosok hogyan elemzik, az az ő bajuk.
Köszönjük szépen. szépen a kiegészítést, és akkor mennénk tovább itt a szóval, illetve a kérdéssel, hogy akkor mi is vezetett téged ebben az előadásban, akkor ahhoz a valamihez, akit az okosok karakternek, mások pedig valamiféle személynek hívnak.
Igen, ugye nyilván te tudod, hogy melyik a saját monológod, és nagyon izgalmas, vagy sírsz, vagy nevetsz, hogyha valaki ezt mondja, vagy teljesen máshogy viszonyulsz. Nem tudom, nekem bennem még friss minden. Lehet, hogy bemutató után egy picit máshogy fogom érezni magam. Én még mindig keresgélek, és engem meglep az, hogy minden nap, vagy mindig felfedezek valami újat magamban, megismerek valami újat, megszokom magam. Ez amúgy benne is van. És nem tudom, elfogadom magam. És nekem ez volt, vagy ezt próbálom, hogy amit mondott Edina is, hogy igen, ha bal lábbal keltem fel, akkor ez így van jól. Ha most rosszul vagyok, vagy beteg vagyok, vagy nem ettem valami finomat, és ezt érzem, akkor ezt fogadjam el, és ne próbáljak ennek ellenére valami más csinálni. És nekem az volt jó, vagy hogy azt éreztem, hogy nincs olyan, hogy valami rossz, hanem hogy te vagy, te önmagad vagy, és te vagy ott, és nem azt mondom, hogy bármi, amit csinálsz, hogy hú, de jó. Végül is igen. Végül is akár az is lehet, akár jó lehet. Igen, nem tudom.
Mondtál volna valamit mikrofonhoz?
Nem tudom, ehhez még a monológushoz visszacsatolva, hogy ugye ezek azok a monológok, amik úgy kezdődnek, hogy én azt hiszem magamról, ezek nincsenek összevágva. Tehát, hogy ez konkrétan egy emberi, mint. Tényleg. És az ezen kívüli szövegek vannak összevágva. És hát nyilván nagyon furcsa. Tehát például a sajátomat hallani, vagy nézni. De hogy nagyon izgalmas az, ahogy ezekhez hozzányúltunk, és ahogy ezeket formáltuk. És úgy jó látni. Persze közben nyilván az ember gondolkodik azon, hogy akkor a másiknak milyen lehetett, de hogy ott van így a többi, és így tök jó, hogy ezeket így azért nagyjából így már tudtuk, hogy melyik ki, mert ismerjük egymást, hogy ugye volt.
Én, bocsánat, csak még a Brigéhez akarok visszacsatolni, mint mondott, hogy igen, amit a tanár is nagyon sokszor mond, hogy ha én most így kerek fel, akkor most ezt így csinálom. És hogy nagyon, nagyon nehéz például arra ráállni, hogy amikor azt érzem, hogy nekem most többet kéne csinálnom, akkor ne, most bocsánat, hogy ilyen szót fogok, ne erőszakoljam meg magam, ezt most idézőjelben mondtam, hogy azért is kijön az érzelem, hanem hagyjam. Ez például nagyon nehéz, és azt hiszem, hogy Brigi arra gondol, hogy igazából, hogy ha az ember őszinte a színpadon, akkor tök mindegy, hogy mit csinál, mert azt érzi a néző. És hogyha az ember őszinte, akkor jó lesz az, amit csinál. És ez nagyon nehéz, és egyébként ez mindennek azt hiszem az alapja. És erről is nagyon sokat beszéltünk talán róla, hogy igazából, hogyha én nem hiszem el magamról azt, hogy én Ofélia vagyok, akkor soha nem leszek jó Ofélia, vagy soha nem leszek Ofélia. De hogy azt el kell hinni, és ennek az alapja az, hogy az ember őszinte.
Igen, ezt akartam én is mondani, Andi.
Igen, és ha már szóba került itt konkrétan is az egyik drámai szereplő Ofélia neve. Ebben az esetben, a mi esetünkben mondjuk annyiban könnyebb dolgunk van, hogy nincs a nézőnek semmiféle előképe, mert hogyha a néző elmegy a színházba, és meg akarja nézni az Otellót, akkor neki van egy képe, hogy Oféliának milyennek kéne lenni. És akkor a néző eléggé nehezen tud szabadulni ettől a képtől, és akkor a színésznek elég nehéz legyőzni, vagy legyőzni ezt a képet, vagy megfelelni annak a képnek. De, ha már szóba került Ofélia, és hogy elhiggyem, hogy én Ofélia vagyok, nem tudom, hogy ki ez az Ofélia, de azt tudom, hogy van olyan helyzet, amikor meg kell védenem az ártatlanságomat. És ennyi az egész. Aztán, hogy Oféliának nevezik ezt, de ugyanúgy Melinda is védi az ártatlanságát. És akkor Melinda és Ofélia ugyanaz.
Igen, és az nem volt nehéz megállni, hogy a saját monológokat hallva tanácsokat adja másiknak, hogy ezt most én nem pont így éltem meg. Egy picit nem tudod mondjuk nagyobb félelemmel, vagy kételyekkel telve mondani? Nem voltak ilyen mondjuk beszélgetések?
Nem, de szerintem ez, vagy én nem is éreztem, hogy kellene. Tehát, hogy egyáltalán nem. Hanem az, hogy tényleg, ahogy ezt azt látni, hogy ez az én osztálytársam ezt így elméti magába, és úgymond megéli azokat a dolgokat, amiket én ott leírtam, és ahogy ez belőle kijön, vagy ahogy ő formálja, az egy nagyon izgalmas dolog. És hogy nem gondolom azt, hogy itt lehetne ezt a dolgot így instruálni kvázi, mert hogy ő teljesen más, mint én.
Akkor legyen olyan Ofélia, amilyen szeretne, ugye, az előzőre visszacsatolva.
Az is nagyon izgalmas egyébként, hogy amikor megírtuk ezeket a monológokat, és hogy például volt a fejemben egy elképzelés az, hogy én ezt hogyan mondanám el, és hogy nagyon érdekes, hogy teljesen más, hogy mondja az illető a szöveget, és hogy ezért sem, például az én szövegemet, amit én mondok, nem tudom, hogy ki írta. És én például nem is akarom tudni, hogy ki írta, mert lehet, hogy befolyásolna, hogy ő mit gondolt arról, vagy nem, de hogy tényleg izgalmas az, hogy máshogy képzelik el emberek azt a szöveget, amit te írtál.
Valóban nagyon izgalmas próba folyamat lehetett, és ugyanúgy, ahogy izgalmas az előadás, és továbbadtam a mikrofont az osztály egyik fiújának, ugye ne haragudjatok, nem tudom kívülről a neveket, de súgjatok.
Simon.
Simonnak, igen. Simon, hát a te karaktered fantasztikusan izgalmas, és nem is tudom, kételyekkel, de hát döntéshiányokkal teli, ugye, aki folyamatosan változtatja a véleményét, jövőképét, lehetőségeit. Te milyen embert láttál bele?
Őszintén szerintem, talán így legalábbis hallgatva az eddigi beszélgetést, talán lehet, hogy nem értek teljesen egyet az osztálytársaimmal. Abban a tekintetben, hogy én ezt a munkát sokkal inkább színészi feladatként láttam, mint, hogy is mondjam, önkiteljesítésnek, vagy, vagy az őszinteség ne továbbjának. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok őszinte lenni, vagy nem az a végső célom, hogy őszinte legyek, de sokkal inkább úgy álltam hozzá a feladathoz, hogy van XY, nem tudom, szövegem, amiben rejlik valamilyen karakter, vagy karakter lehetőség, egy jellem lehetőség, és ezek hogyan állnak össze. Még úgy is, hogy ezek nagyon-nagyon sokszor, ahogy tanár úr is mondta, ellentmondanak egymásnak a szövegek. Ebből az is adódik, hogy ugye eredetileg többen lettünk volna. De egy-két osztálytársunk ugye nem tudott ebbe a próba folyamatba részt venni, mert különböző színházaknál dolgoznak, Romániában és Magyarországon is, és ezért a végső fázisban bizonyos szövegek át lettek adva. Többek között nekem is Gazsinak, ugye másik két fiú szereplőnek a szövegeit tulajdonképpen mi átvettük. Azután ugye ezeket meghúztuk, tehát hogy nekünk nem lett semmivel sem több szövegünk, mint a többieknek, viszont én egy egészen más monológot mondok, mint amit eredetileg az osztály kiosztott nekem. Mert hogy a szövegeket úgy osztottuk ki, hogy megkaptuk az összes monológot, és utána mindenki szavazott, hogy szerintem az első monológot mondja el Jáger Simon, vagy a harmadikot. Tehát, hogy mindenki szavazott, és a tanár úr a szavazatok alapján osztotta ki a szövegeket, amennyire én tudom. És
bólogat a tanár úr.
És ugye én alapból kaptam azt a szöveget, amit az előbbiekben Lilla említett, amit ugye aztán Lilla mond el a jelenlegi felállásba, és én kaptam egy másikat, amit talán, és ezt most így bevallom, de nem is olvastam el annyira nagyon, amikor először megkaptam.
Nem mondjuk el melyiket.
nem is az, hanem hogy ilyenkor az ember mindig az, hogy na, melyik az enyém, és akkor azt olvassál, hogy jobban a többit átfutja, megkeresi a sajátját, stb. De hogy mivel, hogy próbafolyamat közben jött tulajdonképpen ez a váltás, bennem is inkább egy olyan érzést keltett, hogy jó, akkor most irodalmi példával élve, nem tudom, Benvolio helyett Merkúciót játszom el. És akkor ez egy érdekes feladat, hogy mit változik a dolog, hogy ami az első olvasatra valami megszületik bennem, az módosul-e, vagy nem, vagy teljesen más lesz. Úgyhogy nekem kicsit inkább ilyen színészibb volt ez az egész próba folyamat, de ettől függetlenül célja tényleg az, hogy minél őszintébb legyen az egész.
És hát az egész előadáson, a történetiségen, a komolyságon, a lazaságon nagyon-nagyon sokat dob a jelmez, és a látvány, ugye, ami ezt a világot valahogy a színpadra önti, ezért sós be a felelős. Hogyan láttad így magad előtt ezt a világot, vagy mi volt az, amit ugye a nézőnek ki akartál tárni?
Először, amikor elolvastam ezt az egész darabnak nevezhető darabot, akkor egy ilyen párbeszéd folyamata jelent meg előttem, és igazából nem tudtam, pont ezt éreztem, hogy nincsenek karakterek. Mit kezdek a szöveggel, hogyha nincs egy karakter, amire én kell egy jelmet szervezzek? És akkor bejött az, hogy mindegyikük azért olyan, amilyen, mert hogy a múltjuk formálta őket. És eszembe jutott a fiatalságom, hogy...
Ami közelmúltban volt.
Igen, az 5-8-as korom. Hogy hogy különböző barátaim voltak, akinek különböző stílusuk volt. Ilyen nagyon-nagyon durva végletekbe menő, hogy például rocker, aki csak feketébe jár, vagy egy hippi csaj, aki rövid nadrágban és ugrándozik ide-oda. És akkor így vettem, hogy körülbelül kire tudnám ezt feladni meg, hogy kint tudnám elképzelni ezt az egészet, mert hogy nem volt semmi, amiben így megkapaszkodni.
Viszont ismerted a színészeket?
Látásból. Egy párat beszéltünk azelőtt, de csak egy emberrel, vagy pár emberrel beszéltem azelőtt.
És ez így jobb volt, vagy többet tudott volna adni ez mondjuk a jelmezhez, hogyha ismered az embereket?
Nem tudom. Lehet, de lehet, hogy befolyásolt volna.
Csak arra próbálok meg kiukadni, hogy akkor mennyire tudtak önmaguk lenni, ugye egy kicsit, mert hogy ez is bele van lopva.
Igen, ez úgy alakult ki amúgy, hogy mindenféleképpen utánuk néztem, hogy körülbelül milyen emberek, és valamilyen szinten ki akartam zökkenteni ebből a helyzetből őket, hogy nem úgy akartam őket felöltöztetni, amilyen a saját stílusa, hanem egy másik irányba, de közösen választottuk ki a ruhákat, hogy attól függetlenül magukénak érezzék.
Vajon Simonnak a rövidnadrágos, színes öltönyében mi inspirált?
Válaszolok én. Eredetileg nem az éjjelmezőtetem volt, amennyire én tudom.
Igen, nem az ő jelmeze volt, mert hogy megterveztem mind a 11 embernek a jelmezét, és akkor úgy döntöttem, hogy párat úgy kicserélek, mert hogy az úgy, most egyet Simonét, mert hogy az úgy jobban tetszett nekem, mint ami.
Őszintén én elégedett vagyok a végeredménnyel, és amúgy nagyon örülök neki. Soha nem vennék föl ilyet, de ezek után lehet, mert nekem megtetszett.
Inkább ne.
De nem, külön-külön szerintem tökéletes. Szerintem. De külön-külön.
Jó, menjünk tovább egy picit az elengedés folyamatával. Ugye hát elengedlek és felnővök úgy, hogy közben tele vagyok játékkal, plüsmacikkal, ugye létrákkal, ami lehet, hogy az egyik helyzetünkből mondjuk a gyerekből átmegy felnőttbe. De lehet, hogy ez már csak az, hogy vajon mit gondol a közönség. Neked voltak ilyen ötleteid, hogy a színes létrák honnan, hová vezetnek?
Elsősorban az volt a cél, hogy egy játszóteret adjon ki ez az egész, és folyamatosan alakult ki ez az összhatás, és úgy voltam vele, hogy rendben, akkor kitaláltam, hogy mi lesz az elem, amit a színészek alakítanak maguknak úgy, ahogy szeretnének, és ugye a próba folyamat például állt 3 napot a díszlet miatt, mert hogy eljutottak egy olyan szintre, hogy már csak a díszlet beállítása meg azoknak a játszásával tudták folytatni ezt.
Igen, mert eszközök, és nyilván
igen,
azokat.
Igen, hogy nem úgy fogom fel mindegy díszlet, hanem igazából kellékként a díszletet.
Akkor megyünk is tovább mikrofonostól együtt, vett egy mély levegőt, és akkor nézzük csak produkciós munkatárs, Roland. Mi is ez a produkciós munkatárs az előadás esetében?
Hát most nem gondolom, hogy ezt a fogalmat én is szeretném részletezni, de hogy úgy történt, mert valójában én sem tudom, hogy mit tükröz ez. De hogy ez úgy történt, hogy az osztályvezetőm az küldött egy e-mailt, hogy az 5. év az Hatházi Andrással fog egy előadást csinálni, míg ő sem tudja, hogy mit. És én azt mondtam, hogy hát na, megmutatom nekik, hogy nem szabadultok meg tőlem, mert ugye még volt 3 előadás ezen kívül, ahol dolgoztam velük.
Állandóan velünk akar dolgozni, nem értjük,
és,
hogy miért.
Igen, és velük is fogok ballagni szerintem. És azt mondtam, hogy vállalom, de hogy nem tudtam valójában, mit kell tennem az előadáshoz. És ez körülbelül egy hét után körvonalazódott, mert ugyebár nekünk kötelező a gyakorlat, és próbanaplót kell írjunk, és akkor a tanár úr megkért, hogy írjak nekik is, az alkotóknak már, mint a rendezőnek, a színészeknek egy ilyen reflektáló, egy ilyen feedback-szerű próbanaplót, és ezen kívül még a felirattal is én fogok foglalkozni, tehát a román és angol felirattal, tehát hogy tördelem, meg átnézem, hogy azért az elején előjön le poénokat esetleg, meg kihúzom azokat a részeket, amiket mi próbák során kihúztunk, hogy körülbelül ennyit takar ez, hogy produkciós munkatárs.
Tehát a technikai részekért.
Igen, felelsz. Igen.
De azért izgalmas az 5. évvel a munka.
Mindenképp. Szerintem már ők hamarabb untak meg engem, mint én őket. Szóval.
Miben látod ennek az előadásnak az izgalmát és érdekességét?
Hát igen, simán
mutatok
benne, de nem szeretném, hogy befolyásoljanak. Valójában abban, hogy nem egy ilyen átlagos, nem egy ilyen megszokott előadás az egész, hanem van benne egy csomó olyan dolog, amiből én is esetleg tanulhatok, mint valamikor egyszer biztos leszek én is egy színházban dolgozó, vagy színházzal foglalkozó, vagy valami ilyesmi ember. És nagyon, nagyon sok dolog így kezdett bennem most realizálódni, hogy valójában a színházunk hová is tart. Vagy hogy mi is lesz, hogy egyáltalán van olyan, hogy színház. És nagyon sok okos dolgot írtam fel egyébként a próbákon, amiket most nem részleteznék.
Igen, jogosan tevődik fel a kérdés, mert ugye az előadásban még egy picit a rendszer is megkérdőjeleződik, sőt, interaktívá válik olyan szinten, olyan kemény kérdéseket tesztek fel a nézőknek, hogy még utána is fáj a fej az embernek, hogy jót válaszoltam, vagy mit kellett volna válaszolni, vagy talán nem is lehet válaszolni, főleg, hogyha erőszakkal kapcsolatban kérdezik a közönséget. Ez is egy ilyen hajónapló lesz majd a későbbiekben, hogy vajon ki mit gondol a világról, vagy a jelenlegi helyzetről, tehát hogy lejegyzetelitek a közönség mondatait, és mennyire féljenek ettől?
Nem az a cél, hogy a közönséget kellemetlen helyzetbe hozzuk, egyáltalán nem, tehát nem tudok arról, hogy ez később akár meg is jelenne bárhol, nem. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy ne feledkezzünk meg Huniról, Fekete Huniról, aki sajnos nem tud velünk lenni, sajnos, Isten őri, ne gondoljunk rosszra, az egyetemen van, dolgozik, ő a zenei felelős. A zenével is úgy történt, hogy kértem mindenkitől ajánlatot, mindenki elküldött egy, két, három számot is, azt betettük egy közös listába, végighallgattuk, és akkor ezekből kiválogattunk, ha jól tudom, négyet vagy ötöt, amit Huni aztán, mert mondtam, hogy azt szeretném, hogy ne gépzene legyen, hanem ők adják elő az eszközeikkel, amivel lehet, hangjukkal, testükkel, és akkor Huni segített ebben, hogy úgy alakította a zenéket, hogy Pina Baustól kezdve egészen addig a francia zenéig mindeniket elő tudják ők adni.
Hallhatunk belőle egy rövid részletet?
Nem.
De legalább megpróbáltuk.
Nem akarom lelőni.
Csak meghallgatnák, nem lelőnék. Jó, erre az előadásra szívesen elhívjátok a szüleiteket? A rokonokat, családtagokat, akik mondjuk akár lehet, hogy válaszoltak is a kérdéseitekre?
Én szívesen elhívnám, de mivel magyarországi vagyok, ezért nem hiszem, hogy el fognak jönni megnézni, de egyébként szerintem igen, ez egy olyan előadás, amit nagyon szívesen megmutatnék nekik.
Többiek hogy látják ezt?
Hát én is magyarországi vagyok, és én is elhívnám a szüleimet, és nem gondolom azt, hogy például megbántódnának, mert nyilvánvalóan annyira nagyon durva dolgokról ugyan beszélünk, de ők is tudják ezt, meg ők is tisztában vannak ezzel. Én azt gondolom, vagy ha nem, akkor ez furcsa.
Arra mindenképp vigyáztam, hogy semmilyen személyes, felismerhető dolog ne legyen benne. Tehát éppen ezért ki is írtottuk a neveket, egymást nem is szólíthatják a nevükön, és minden olyan eseményt, ami nagyon-nagyon egyértelművé tett volna bizonyos helyzetet, azt kihagytunk belőle. Mert nem a személyeskedés a lényeg, hanem valamilyen folyamatnak a megtapasztalása.
Hát én is magyarországi vagyok.
Én is.
Sőt, hát itt a csapatnak a nagy része. De abszolút egy olyan előadás, amit megmutatnék nekik, vagy kikérném a véleményüket. Ezt is valószínűleg majd felvételről megnézik, mint ahogy az eddigi vizsgáinkat, vagy eddigi előadásainkat. De nem egy, tehát hogy semmiképp nem egy olyan dolog, ami fú, aztán meg ne tudják, hogy miket mondunk róluk a hátuk mögött, mert tulajdonképpen semmi rosszat nem mondunk. Sőt, azt mondjuk, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint ők, és ez a minden jójával és rosszával együtt, ha van ilyen szó, hogy jójával. Na mindegy.
Én is magyarországi vagyok. Én is. Itt anonim magyarországi gyülekezik. Szóval én is megmutatnám a szüleimnek, vagy hát elhívnám őket, hogy jöjjenek el és nézzék meg, és aztán kíváncsi lennék arra, hogy mit mondanak, de hogy nem gondolom azt, hogy aztán többet nem állnának szóba velem, hogy milyen csúnya dolgokat mondunk mi így a színpadon róluk, meg hát senki nem tudja, hogy ők a szüleim. Vagy hát nyilván vannak emberek, akik hát tudják, de hogy...
Én tudom.
Én is.
Senki tudja.
És lehet, hogy az is elég, hogy ők is tudják, hogy igen, ők a szüleid. Igen, van olyan, akinek nem kifogás, hogy magyarországi?
Ott vannak ketten.
Ketten.
Ne, hát itt azért még vagyunk egy páran.
Én is szívesen elhívnám őket, még az írás folyamatában, amíg még nem is volt meghúzva a szöveg, meg amikor írtam a szövegeket, akkor valóban írtam le olyan személyes dolgokat is, amiket, hogyha benne maradtak volna, lehet, hogy még lenne bennem egy kételj, hogy hát nem biztos, hogy akarom, hogy megnézzék, vagy kényelmetlen lett volna, de ez teljesen
eltűnt, vagy ez már nincs semmilyen szinten ez a gondolat bennem.
Én erdélyi vagyok, és én el is hívtam a szüleimet. Nem most jönnek el, majd nem tudom valamikor, nem tudom, jövő hónapban mikor lesz, de szívesen eljönnek. És izgalmas mert ez az első előadás, amiről nem árultam el nekik semmit. Általában mindig spoilerezek így mindent, eljátszom nekik otthon így egy darabot belőle. És ez az első, amit így, hát egy nagy titok. Kíváncsi leszek, mert mondok az előadásban nagyon érdekes szavakat, ami nem gondolják, hogy belőle mi kijön. Ó, biztos amúgy, de nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok, és biztos, hogy izgalmas lesz nekik is, hová jutottam, vagy hogy miket mondok.
Igen, az előadás során is sikerül olyan mély tartományokba eljutni, hogy van még egy nagyon fontos téma, amiről megint csak egy órát lehetne beszélni, és hát felvetődik az előadásban is, ugye, hogy akkor milyen a színészi lét, vagy milyen lehetőségek vannak tovább nektek is, ugye, hát végzős diákoknak. Mit láttok egyébként? Tehát reális ez a félelem, hogy hát most akkor kicsit előrevetítem, de benne van az előadásban is, tehát megfogalmazódik.
Hát én válaszolok először, hogy a többiek gondolkodjanak addig. Nem azért, mert senki nem akar a mikrofonért nyúlni ilyenkor. Én most mindenki persze nyúl a mikrofonért, de most én beszélek. Nekem annyiból van talán egy picivel nagyobb rálátásom erre a dologra, hogy nekem édesapám színész, és az ő példáján keresztül én már kicsi koromtól kezdve azt tanultam, hogy csak a színészetből nem lehet. Tehát, hogy az nem egy olyan életpálya, ami csak is kizárólag az. Emellett van még egy rengeteg más dolog, család, hobbi, másodállás, akármi, főleg úgy, hogy mondjuk a színészek így nyáron ritkán dolgoznak. És így 3 hónapig nem csinálni semmit, az nem egy életcél, legalábbis szerintem. És ezért bennem is mindig az volt, hogy színészet természetesen első helyen, de hogy amellett még egy csomó minden érdekel, amivel lehet, hogy soha nem fogok foglalkozni, és lehet, hogy aztán egy teljesen más szakmába helyezkedek el, és a színészet lesz a hobbi.
Most kinyúlna a mikrofonért, még 2 percünk van, ha valaki tudja összegezni erre a nagy kérdésre.
Azt gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz, vagy hát nem is véletlenül hangzik, vagy ilyen fontos része ez az előadásnak, hogy mi lesz velünk akár 10 év múlva, akár azután, hogy innen elballagtunk, és nem, szóval tényleg ilyen, azt hiszem azért elég nagy kilátástalanság van olyan téren, hogy miből és hogyan fogunk mi megélni mondjuk 1 év múlva. Most ilyen szép boldogan elmondta.
És akkor most várjuk a rendezőknek a telefonhívását, hogy szerződéseket adjanak nekik.
Igen, ott, ahol utánatok nyomozott, valószínűleg ők is megtalálnak titeket, hogy kiben...
Mindenhol ott vagyunk.
Milyen lehetőségek vannak, és nincs kizárva az sem, hogy ezen az előadáson keresztül gondolja majd azt egy társulat, hogy nekem kell ez a színész, hiszen...
Gyertek csak.
Igen, lehet mondani a buzdító mondatokat egyébként, hogyha valakinek még eszébe jut.
Nagyon ügyesek vagyunk, meg kell nézni.
És akkor én most elengedlek, és felnővök, tehát pénteken este 7 órától a Stúdió Színházban láthatják a végzős osztály előadását, még rengeteg gondolat, kérdés van, ami feltevődik ennek kapcsán, de akkor érdemes elmenni és megnézni Hadházi András rendezésében. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok. Szilágyi Méra, Jáger Simon, Zsenák Lilla, Erős Brigitta, Mesés Gáspár, Bajkó Edina, Lukács Andrea, Sós Beáta és Kelemen Roland. Mindenkit felsoroltam, ugye? És a rendező úr, persze Hadházi András. És akkor értő közönséget, sok sikert a továbbiakban, és visszatapsolós embereket még ott a egyetemen túl is.